7 óra 44 perc van, itt van velünk a stúdióban Török Lajos, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzője. Szia, üdvözöllek, jó reggelt!
Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
De a hírekben is, amikor a tőzsdezárást mondtuk, a pénteki tőzsdezárást, akkor kiemeltük, hogy 7 havi csúcson zártak az európai tőzsdék, és azért vezetném fel ezzel a kijelentéssel a beszélgetésünket, mert hogy kicsit vissza fogunk még tekinteni a 2022-es évre tőkepiaci szempontból, és megnézzük az idei várakozásokat. Szóval a végére szerinted 2022 a részvénypiacokon ott volt, odaért, ahova talán nem is számítottátok, hogy el tud jutni a háború kitörésekor? Szóval kicsit kedvezőbb lett az év vége, mint amire sokan számítottatok?
Azért azt hozzá kell tenni, hogy az év eleje is nagyon erős volt az első hét, ugye a nagy kérdés a gázár továbbra is egyébként itt Európára tekintünk, itt azt látjuk, hogy most volt egy jelentős konszolidáció, tehát ugye háború előtti árakkal találkozhatunk a gáztőzsdéken, ez mindenképpen pozitívum. Ugye itt a nagy kérdés az lesz, hogy azért ez egy kettősség, hiszen hogyha kisebb a kereslet, akkor nyilván lemegy az ár, tehát ez azt jelenti, hogy az ipari felhasználók, vagy most éppen pont egyébként az időjárás miatt az nagyon pozitívum, de azért az időjárásra mindig nem számíthatunk. Tehát a nagy kérdés az lesz jövőre, hogy gyakorlatilag a kieső orosz gázt mekkora gazdasági áron tudja Európa pótolni, és itt most arra gondolok, hogy kénytelen leszünk a fogyasztást visszafogni 15-20%-ra, ami a tavalyi évben egyébként nagy részt sikerült a második fél évben, tehát ezt kell tartani, de ennek azért az ipar megfizeti részben az árát, tehát ha pedig újraindulnak az ipari termelési egységek, ugye ami gazdasági szempontból természetesen pozitív, és a cégek szempontjából is pozitív, és akkor a tőzsde is idézőjelben rallizhatna, csak akkor a probléma az, hogy a gázár elkezd fölfelé szaladni, és akár egy gázhiány is kialakul. Tehát Európa nagyon ebbe a gázcsapdába van benne, és én ezért egy kicsit korainak érzem még ezt az optimizmust, hogy gyakorlatilag az egész tőzsdéket megvették. Itt az első fél évben és Európában akár ugye a jövő évi télig lehetnek meglepetések, amire most érdemes ezt figyelni, amikor vége lesz a télnek, tehát február vége, március eleje, akkor milyen szinteken állnak például a tározók. Itt ha sikerülne egy ilyen 35-40%-on maradnunk, tehát most full teli tározókkal indultunk neki ennek a télnek, a 35-40%-on lennének a tározóink márciusban, a betervezési szezon kezdet, akkor az az egy pozitív jel lenne arra, hogy az jövő évi tél is valószínűleg jó lesz.
Akkor most mindent a földgáz meg az energiaára határoz meg, a tőzsdéket is inkább ez mozgatja, sem mint mondjuk akár bármiféle Fed üzenet.
Hát, hogyha Európáról beszélünk, akkor azt mondom, hogy ez a fontosabb, de természetesen a Fedre és az LKB-re továbbra is folyamatosan figyelnünk kell. Ugye látjuk azt, hogy a Fed folyamatosan azt kommunikálja, hogy a piac még nem árazta be a kamat tetőtét, vannak hosszát. Én gondolom, hogy az LKB is azért már kezdett erre utalgatni. Nagyon nagy kérdés ez, hogy az LKB milyen sebességgel lépi meg egyébként ezeket a lépéseket, tehát a szigorítós lépéseket. Valószínűleg most egyre inkább az a kommunikáció, hogy az első fél évben ezeket letudjuk. Itt azért meg kell jelzni a földgáz is, mit csak olyan egyébként az inflációnál Európáról beszélünk most megint, tehát hogy az Európában nyilván alacsonyabb maradnak a földgázárak, akkor nyilván az inflációs nyomás is jelentősen enyhül, sőt, hát ugye évperi alapon most már jelentős csökkenéseket látunk, ez pedig az előrevetítheti azt, hogy akár ez egy dezinflációs nyomást is jelenthet, tehát visszatérhetünk gyorsabban, mint korábban számítottuk.
Egyébként még visszatérve konkrétan a földgáz piacára, mondhat, hogy bőven a háború kitörés előtti szinteken most az árak, de hát természetesen a nagy volatilitás az kitarthat sokáig. Szerinted ilyen energia megtakarítási intézkedésekre meddig még akár úgy is feltetném a kérdést, hogy hány évig lesz szükség?
Szerintem az energia megtakarítási intézkedésekre mindig szükség van, tehát hogy minden, az a legjobb földgáz, amit nem égetünk el, ez most csak akár széndioxid kibocsátás szempontjából is mondhatjuk.
De most konkrétan az ellátás biztonság miatti megtakarításra gondolom.
Igen, az ellátás biztonság azért ott 24, 26, 27, tehát nagyon sok évet hallani, ugye függ attól, hogy az LNG terminálok milyen ütemben épülnek, részben a fogadó, részben a cseppfolyósító terminálok, tehát ez egy nagyon nagy kérdés. Ugye nagyon nagy kérdés, hogy meddig tart a háború a szomszédunkban, tehát esetleg újraindulhatnának a vezetékek, ugye az orosz fél már a Jamal vezeték esetleges újraindításáról beszélt. Látszik az, hogy ott most éppen ők vannak éppen rosszabb helyzetben, részben mondom, ez a enyhe télnek is köszönhető. Úgyhogy itt ez nehéz konkrét évszámhoz kötni, de természetesen az energiahatékonyságra szerintem mindig is szükség van, tehát én nem kötném csak ezzel össze, lehet, hogy korábban is el kellett volna kezdeni ezeket a programokat. Egyébként tehát nem bőven a háború előtti árakon vagyunk, a háború előtti árakon vagyunk körülbelül most ezzel a 70-75 euróval.
Akkor a pontos hát differencia az mekkora nagyjából?
Hát évper év alapon ugye minimális, tehát ugye a háború, amikor kirobbant a háború, akkor indultunk ilyen 70-75 euró körül ugyanúgy, és akkor nyilván utána tavaly évben voltunk mindenhol idézőjelben, tehát ugye 300 euróig is felszaladt ennek az ára, ahhoz képest volt azért most egy jelentős konszolidáció.
És ugye azt látjuk, hogy valóban az orosz energiafüggőség csökkentés érdekében most rengeteg LNG érkezik Európába. Ennek az ára mennyivel magasabb, mint a orosz vezetékes földgázé? Hogy lehet ezt kiszámolni?
Nem lehet ezt megmondani, mert ugye a LNG-t az nagyrészt ugye általában ugye a TTF, ott sem mindig, de a TTF ott egy jobb irányadó, és a vezetékes szerződésük, főleg egy hosszú távú szerződés esetén egyszerűen olyan mértékig titkos. A magyarról tudunk kicsit talán többet, legalábbis én biztos, hogy valaki többet tud a németről, mint én, de mondjuk a magyarról ugye azt láttuk, hogy a TTF-hez van azért nagyrészt indexálva, egy valamekkora 3 hónapos csúszással körülbelül, de nyilván azért nehéz ezek titkos szerződések, nem lehet belelátni, tehát államközi szerződések akár 30-50 évre titkosítva. De én a magyarról úgy sejtjük, ugye ezt kiszámol, ki lehet számolni a külkereskedelmi adatokból és más adatokból, hogy talán ilyen 3 hónapos TTF csúszás van, de ott nagyrészt azért ahhoz van kötve. Korábban ugye volt olajindexálás, nagyon gyakori volt. Mondom, most azért nem lehet, tehát nem lehet, hogy a Németország és Oroszország milyen feltételekkel, és én nem tudom.
Uh-huh. És akkor vissza a tőzsdékhez, akkor amit kicsit az év végén láthattunk, hogy mondtad, hogy azért azt nem lehet kijelenteni, hogy most megvették volna az európai tőzsdéket, vagy hogy ennek lenne reális fundamentum, vagy itt pontosan mire utaltál? Kis hurrá optimizmus volt, aminek tényleg nem voltak meg így a gazdasági alapjai, vagy idén akkor mi várható a tőzsdéktől?
Egyszerűen hurrá optimizmus volt ez az őszi rally, vagy téli rally. Én úgy gondolom, hogy az első fél évben azért lesznek még negatív meglepetések, és a második fél évben lélegezhetünk föl részben, ugye, hogy a Fed és az LKB is befejezi a kamatemeléseket. Amit még hozzá kell tenni, hogy azért az nincs beárazva egyáltalán szerintem most a piacban, hogy esetleg csökkenhetnek ugye a cégek jövedelmezősége. Tehát én itt látok még egy negatív meglepetésre egy esélyt, már pedig mi úgy várjuk, azt várjuk, hogy az első fél évben azért több ilyen cég is beszámolat erről. Látjuk, hogy a technológiai cégek mekkora elbocsátásokat jelentenek, még nyilván nem azért, mert óriási bevételeik lennének, és jól teljesen az üzletek. Tehát én úgy gondolom, hogy itt ez a fő kockázat, hogy ezt nem árazza még a piac, illetve mint kicsit említettem, de a Fed kamattetőt se tudjuk még, hogy pontosan hol lesz, és az LKB-nél ugyanez a kérdőjel.
Akkor a céges jelentési dömping egyébként itt az év elején mikor fog elindulni, ugye a tavalyi év végére vonatkozóan?
Ugye szokásos februárban indul ez meg, ugye a nagybankok kezdik majd a jelentési szezont, magyarok pedig márciusban jó nagy részt.
Uh-huh. A magyar tőzsdét, hogyha figyeljük, ez a 45 ezer pont környéki állás, amit most láthatunk, ugye rendkívül alacsony forgalmi adatokkal indult el az év, de önmagában a Bux Index értéke, gondolom, hogy inkább felfelé mozdulhat az idei évben, mert ez a 45 ezer pont kicsit alacsony értékeltségnek tűnik, de mit kalkulálsz, mire számítasz?
Hát az idei év legnagyobb kérdése az lesz, hogy kivezetik-e a különadókat. Amennyiben igen, akkor természetesen alul értékelte budapesti értéktős, de hát láttuk azt, hogy gyakorlatilag december 23-án éjfélkor is a Richtert is megtalálták egy utolsó pillanatban tavaly. Tehát én a magyar tőzsdének azért nem gondolom, hogy fundamentálisan annyira alul értékelt lenne, mert olyan mértékű a politikai és szabályozói kockázat, amit egyszerűen nagyon nehéz elemzőként vagy kereskedőként értékelni, és tényleg látjuk azt, hogy mindig, bármelyik percben gyakorlatilag felírhatják ezt, elég csak például móra gondolni, amikor kivezetjük a 480-as ártetőt, és behozunk egy újabb 95%-os extra profitadót. Tehát nehéz megmondani azt, hogy mennyit is ér például ilyen környezetben a MOL, vagy a Richter, akit éppen egyik pillanatra a másikra egy 30-40 milliárd forintos éves adóval sújtanak. OTP-nél szintén elmondható ez, és a Magyar Telekom pedig már nagyon régóta fizeti egyébként a telekommunikációs különadót, amit most szintén emeltek. Bankadó is ugye mióta velünk van, ugye elég csak az utalásokat terhelő adókra gondolni. Tehát folyamatos ez a szabályozói kockázat, ami az egész tőzsdére rányomja a bélyegét.
Ha már különadók, a pénzügyminisztérium legutóbbi ilyen makrogazdasági előrejelzéséből, mint a portfólió például azt olvasta ki, hogy 2024-ben vezetik majd ki azokat. Ugye a legfrissebb extra profit adókat.
Így lett bejelentve, tehát ez volt a terv, így lett bejelentve. Én csak azt mondom, hogy várjuk meg az év végét, hogy mi fog történni 24-ben, tehát azt most, ha valaki elemzőként kimer jelenteni, hogy 24-ben nem kell extra profit adót fizetni a cégnek, azt hiszem nagyon optimista.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a részvénypiacokról és a földgázpiacról ejtettünk több szót, a következő blogban pedig áttérünk a devizapiacra és az inflációs kilátásokra. Török Lajossal, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzőjével. Tartsanak velünk!